hogy mondjam, tehát sok pénzem nem volt azért, ezt el lehet mondani abban az időszakban, és gyakorlatilag egy olyan albérletet tudtam kivenni Pécsen, ami hát szerintem nem volt 10 négyzetméter. Egy ágy volt benne, egy pisilő, meg egy ilyen, tudod, egy ilyen, mire át tudsz, egy vizet mondjuk, hogy így felfogad.
Ja, olyan kis,
egy ilyen rezsó. És akkor ez volt az egész, és akkor ebbe azt...
Nem a büntetés végrehajtásnál.
Ezt akartam mondani, hogy igazából utólag elkezd építeni a gangster rappet.
A gangster rap silóját. Hajtó nem volt, csak a rázsó.
Igen, és akkor csak azért, ezt azért akartam nagyon nektek elmondani, mert ez azért volt.
És négyen laktunk ott. Modern lábmintás ruhában.
Csak hogy ez miért volt érdekes.
Személyzet is járt hozzá, igen. Sose kellett kulcsot magammal vinnem.
Jó, sétáltunk az udvaron. Lehet egy gyúrni.
Ez itt Kovács András Péter barátság podcastja, a Kapod. Mai két jó barátunk, Marsalkó Dávid, a Halott Pénz alapító frontembere, és Jávor Bence kreatív igazgató. Kettejük barátsága egy inspiratív projektbarátság.
Elkezdi beírni az ember a keresett személy nevét a Google-be, és akkor beírod, hogy Marsalkó Dávid, és hogy mit dob ki utána. Igen, és akkor kiarasz, hogy Marsalkó Dávid felesége, Marsalkó Dávid gyerekei, Marsalkó Dávid anyukája, Marsalkó Dávid magassága.
Mindegyikre megold a választ.
És na, ez a vicc, hogy a magasságot nem talált, na, pedig az biztos föl van valahol. Tudom, hogy a magánéletedet óvod Dávid, de talán nem ennyire. De hogy mennyi a magasságod?
Vagyok annyira magas, 1,90 vagyok, az nem, szerintem nem egy ilyen kiugró, nem vagyok
hát
2 méter.
Hát hozzám képest kiugró azért.
Igen, nekem is ott már légszomjam lenne.
Igen, ott már itt
kell. Az 1,90 szerintem nem annyira olyan, ezért csak szerintem valahogy olyan a testalkatom, vagy olyan a feeling, hogy olyan magasabbnak tűhetek. Meg a Márk van mellettem, ő nagyon vékony, egyébként nem alacsony a Márk, csak szerintem nagyon keskeny, és akkor mellette én ilyen nagyon robosztusnak tűhetek talán emiatt.
Engem is úgy kasztingolt egy hirdetésben, alacsony barátomat keresem.
Azt a műkedvelő.
Igen.
De mindig az van, tudod, hogyha egy felhasználó név már foglalt, akkor megpróbálod mögé írni a születési dátumodat, hogy hát, hogy mit tudom én, Marsalkó Dávid 84, neked lehet, hogy a magasságodat kéne eszteni, lenne egy új social platformot, majd Marsalkó Dávid 199-ként regisztrálva. Én ugyanott leszek fönt Kovács András Péter 125-ként.
Én Hídembernek a forgatásán voltam, és ott megismerkedtem egy statiszta csávóval, aki elmesélte, hogy hát ő egyébként különböző hirdetéseket ad fel a társkereső oldalakon, és akkor attól függően, hogy éppen milyen célcsoportot céloz, attól függetlenül András vagy András 32.
Ja, és a 32-nél nem a születési dátum. De a 32 az már ijesztő, tehát engem az férfiként is.
Én nem tudom, tehát mindig szar voltam számokban, úgyhogy nem tudom mennyi. De soknak hangzik.
Na de viszont képzeld, hogy aztán rákattintottam a Marsalkó Dávid felesége ajánlatára a Google-inak, és a legelső találat, ez óriási
Jávor Bence.
Igen.
Hogy... Nem.
De figyelj, konkrétan megmutatom nektek, ez a kép jött ki.
Ja, igen. Ez egy ilyen bulvármagazin, elég ilyen hatásvadászmódon. Ilyen...
Titokban nősült a Halott Pénz tagja.
Igen, és rólunk tette ki egy képet.
Tehát Marsalkó Dávid feleségéhez a
Járai Márk.
Márknak a házassága volt, és kettőtök fotója.
Igen, ez egy bulvármagazin, így tette ki, gondolom elég okkal, hogy legyen jó sok olyan komment, amire számítanak. De ez a Márk esküvőjéről volt szó nyilván, meg az ő nősüléséről, de hát mindegy, ez egy érdekes
pillanat. De hát ez
pillanat.
Is, hogy titokban nősült, tehát hogy ha nincs ott az újság, akkor ők megsértődnek, mert te titokban nősültek. Igen, ugyanolyan lagzid van, mint mindenki másnak, tehát ott van 100 vendég, nem tudom, apád, anyád, rokonság, minden, de hogy szerintük az titokban történt.
Hát meg ebben az érdekes, hogy
én nem tudtam, nem voltam ott például. Ja, hogy akkor már elfogyott nem tudom, Rákos lett a pápa szemfelszedő nőjének a unokatestvére headline-ok, úgyhogy valamit ki kellett találni.
2022-08. Tehát egy nagyon, nagyon durva. De hogy te kapásból tudsz ilyen címeket mondani, vagy ez már ott volt neked talomban? Vagy van a fejedben egy ilyen bulvárcikk generátor?
Az meg lehet, hogy most derült ki, hogy egy titkos szuperképességem van. Próbáljuk ki még egyszer.
Igen, a ChatGPT-t
tőle. Mégsem festette vörösre a holdat a 10 000 számra eladott lézerpointer.
Úristen, tessék! Tessék, és mindez azért van, mert ugye te kreatív szövegíróként dolgoztál sokáig, most kreatív igazgató vagy, hogyha jól tudom, Bence.
Minden összefüggő.
A Mitónál?
Nem, a Republiknál.
Republiknál.
Nagyszerű csapat.
Imádom.
Nagyon szeretem őket.
Nagyon szeretem.
Egy dinamikus csapat fejlődési lehetőségekkel. A lényeg, hogy a ti ismerettségetek is ugye egy ilyen kreatív ügynökséghez kapcsolódik, vagy onnan indult a barátságotok.
Igen, hát munkatársak voltunk lényegében, de a legjobb munkatársak.
Már kollégák.
Mindig pingpongoztunk.
Több mint munkatárs, de kevesebb, mint kolléga.
Te pingpongoztál, én pedig asszisztáltam a te pingpongozásodhoz a másik oldalon, igen.
Volt pingpongasztal a...
Volt. Ez egy reklámügynökség volt.
Muszáj, hogy legyen valami.
Igen, babzsákok.
Babzsák, pingpongasztal, csocsó.
Csocsó, mesekex.
Így.
Én is dolgoztam kreatív ügynökség, ott a mesekex volt a minimum.
Igen, a pingpongasztal ez egy határozottan király dolog volt. Én reklámügynökségnél. Amúgy én jól éreztem ott magam, tehát hogy most, hogy így nem akarok ilyen dolgokra elkanyarodni, alapvetően ott ismerkedtünk meg. Arra nem emlékszem pontosan, hogy én már ott voltam, és utána jöttél, vagy én mentem, és te már ott voltál.
Te hoztad Bencét.
Mindent neked köszönhetek. Én sem tudom, én szerintem kb. Egyszerre kezdtünk.
És szerintem lehet, hogy ez is benne volt, hogy két ilyen friss hús, nem egy ilyen... És akkor így összezártunk egy kicsit. Úgy.
Néztétek a kiégett 40-es öreg reklámszakmában megfásult embereket, és majd ti megváltjátok a világot.
Igen. A nevetésünk betöltötte még a teret. A fiatal csigot szaladgáltunk a pingpongasztal körül, megértem, hogy szerettek minket. Én csak arra emlékszem, hogy ott álltunk a indokolatlanul nagy aulában, és valahogy így exponálódott az, hogy azt hiszem, hogy a Dávid, hogy engem mutattak be úgy a Dávidnak, hogy én DJ-zek, és akkor a Dávid így kb. Félszegen, miközben mások másról beszéltek, oda súgta, hogy van egy klippem a Z-pluszon.
De az nem Z-plusz volt már, hanem Viva.
Egyszerre legyorsult, de gyakorlatilag állva hagyott ezzel a mondattal. Másrészt akkor is azon gondolkoztam, hogy akinek klipje van a Viva pluszon, annak teljesen indokolatlan erről suttognia.
Nem lehet tudni, hogy ez mit vált ki. Hát én is még az elején legnagyobb titokban humorizáltam, mert mi van, ha szar.
Mármint, hogy a Spice-ban, drágám, mit csinálsz? Szízek! Azt hittem, megint vicceket mondasz.
Nem mertem nagy dobra verni, mert úristen, mi van, ha eljönnek, megnézik, és kiderül, hogy szar. Igen, nem tudom, hogy benned volt-e ilyen szemérmesség az elején.
Hát nagyon. Valahogy nekem a egyrészt ugye az volt, hogy én ehhez a reklámügynökséghez, ahol együtt dolgoztunk Bencével, én a Ludwig Múzeumból kerültem át, és a Ludwig Múzeum az...
Hát akkor ott szoktad meg a suttogást volna.
Igen.
Hát lehet, hogy mindent így mondottad rá.
És alapvetően az volt, hogy ott is, és utána az ügynökségnél is valahogy azt éreztem, hogy ez az egész, hogy így zenélek, meg van ez a halott pénz dolgom, ami akkor még ugye csak én voltam, mint solo project, hogy ez így van, meg így létezik, meg így... Ezt úgy éreztem, hogy ezt így nem keverhetem ide a munkahelyembe. Uh-huh. Valahogy azt éreztem, hogy így nem profi, vagy nem tudom, mi jelentsen ez bármit, de hogy valahogy azt éreztem, hogy ott én egy teljesen, nekem van egy munkaköröm, van egy feladatom, stb. És mivel azért az ember eltölt egy pár évet a munkahelyen, akkor rájön arra, hogy a munkahely az nem úgymond az élet, hanem az a munkahelyed. Ott hogy kicsit máshogy vannak a dolgok, más, az a munkahelyed. És akkor valahogy én ezt sose akartam így összekutyulni, se az emberek fejébe, se az én fejembe, mert onnantól kezdve így átalakult volna, és akkor, de valahogy ez már egy idő után így ilyen, hogy mondjam, tehát elkerülhetetlen volt, amikor már ilyen, tényleg volt egy-két sláger, vagy tényleg már ilyen tévébe láttak, akár munkatársak, rádióba szólt, halott pénz, és akkor ez egy idő után elkerülhetetlen volt, és akkor ugye napi szinten jött ez a láttalak, néztelek, hallottalak, és akkor ilyen kellemetlenül éreztem magam, hogy közben, aha, jaj, csak most így,
most oké,
csak most, ja, most akkor Samsungnak átküldjük. És akkor ilyen, ja, ez egy érdekes időszak volt, amikor már így ez így kiderült, de hál' Istennek az az ügynökségi közeg is abszolút vevőben nyitott volt.
Igen, az ügynökségi közegben az a jó, hogy ez egy ügynökségi közeg. Tehát én még egyetem alatt, egyetemi oktatóként kezdtem el stand-upolni, ott egy picit nehezebb volt a helyzet, mind az oktatók, mind a hallgatók felé, de nekem például a reklámügynökséggel a stand-upot összeegyeztetni, az csak egy időbeli kérdés volt. Tehát, hogy lélekben nem kellett nagyot hangolódnom így egyik világból a másikba.
Igen, igen. És akkor én is erre rájöttem nyilván, hogy ez egy szerencsés együttállás, hiszen tényleg most körbenéztünk, ott volt a Bence, abszolút zenei közegből jött, meg egy ugye DJ-ként dolgozott éveken át, volt ugye dobos is. Tehát, hogy azért voltak a zenei közeli emberek, meg hát azért egy ilyen művészet.
Bence, bocsánat, csak, hogy voltál dobos is, Bence?
Nem.
Ja, nem, voltál dobos.
Nem, van az a pénz.
Nem, csak hogy volt több zenész, vagy zene közeli ember így az ügynökségem belül, és akkor szép lassan, hogy megnyugodtam, hogy ez nem olyan ciki, mint amennyire én gondoltam.
Hát igen, de mondjuk egy reklámügynökségben egy négyzetméterre eső DJ-k száma. Per zenészek, per fotósok, per bukott filmrendezők száma azért viszonylag magas. Úgyhogy igen, teljesen megnyugtatóan lehet ott pop karriert építeni.
Ott szerintem egyébként extrán igaz ez a kép, tudod? Extrán igaz az a kép, tudod, hogy nincs itt egy orvos, rosszul van az ember, és akkor áll sor, tudod, én DJ vagyok. Én is DJ vagyok.
Igen, a BPM-et tudjuk, de más nem. Krubi is ilyen kreatív irodában, vagy ügynökségnek kezdte?
Igen, az azóta elhalálozott egyik reklámügynökségnek volt. Aztán az ökantja volt szintén. Nem?
Lehet, nem tudom, mert jobban vagyunk nagyon, de ez valahogy vagy elkerült a figyelmet, vagy nem került szóba.
Szereznek egy kellemetlen percet ezzel, megkérdezed. Tegyél elé egy briefet, mit csinálnál vele?
Igen, ezért tudja a közönségről.
Ha kettét épi, akkor kreatív volt.
És ez volt 2000...
A könyvből tudni kéne. 2011-12.
A könyvből tudni kéne, mondta Bence, mert hogy született egy könyv 2021-ben, nem címmel a Halott pénznek a történetéről, aminek Bence te voltál az egyik szerzője.
Így volt.
Ezt is jól tudom. Annyira felkészült vagyok. Sőt, papírból azt is tudom, hogy Csapody Kingával és Gelencsér Milánnal együtt írtátok ezt a könyvet, és hogy úgy született ez a könyv, hogy te leültél a zenekar minden tagjával beszélgetni a számukra legkomfortosabb helyzetben. Tehát volt, akivel elmentél piknikezni, tehát hogy mindenki egy ilyen oldott hangulatban, a bizalom körében tudott megnyílni neked, és emiatt a könyv maga is egy ilyen nagyon közvetlen és baráti hangvételű írás. Na, mit szóltak?
Kapható a könyvesboltokban. Igen.
Igazából csak hogy a kiegészítésnek, ami fontos, ugye a koncepció hozta magával a Bence személyét szerintem, hogy ugye az volt a koncepció, hogy nem egy ilyen klasszikus zenekaros könyv legyen, mert ez nem egy klasszikus zenekaros történet se, hanem egyszerűen azt szerettem volna én is, meg hogy az egésznek az állt jól, hogy a könyv egy jelentős része, az egy ilyen emberi történetek gyűjteménye legyen, és mindenki, minden zenekari tagnak addig szól a személyes történet, amíg belép a Halott pénzbe, az enyém meg körülbelül addig szól, amíg a többiek belépnek. És akkor itt le is zárjuk így ezt az egész ilyen dolgot, és nem akartam azt, hogy egy olyan legyen olyan könyv, inkább 600 zenekaros könyvet olvastam, és nem akartam egy olyan, hogy így elveszik a részletekbe, hogy és bementünk a stúdióba, és akkor elkezdtük a lábdobot. Tehát, hogy ez nem ezt szerettem volna ebbe a státuszba, vagy ebbe az időszakba reprezentálni, hanem inkább egy ilyen életútgyűjteményt, hogy így mégis hogy keveredtünk a zenei pályára, kinek milyen a háttere, milyen motivációk voltak esetleg abban, hogy elkezd zenélni. Szerintem ez egy, azt gondolom, hogy egy izgalmas történet. És akkor a Bence jött képbe, úgy, mint nekem ugye egyrészt régió barátom, meg ugye az évek alatt az egész zenekarra szerintem egy nagyon jó kapcsolatot alakított ki, és a Bence be egyrészt volt ilyen affinitás, plusz egy vágy, hogy írjon könyvet, és akkor ez egy...
Mégis csak jobb ilyet, mint skandináv krimit csinálni.
Mondjuk a Bence azt hiszem, ezt jól eladta ezt a dolgot, mert fölhívott egyszer, azt mondja, felébredtem, és úgy éreztem, hogy írnom kell egy könyvet. Én meg pont ugye kerestem valakit. Úgyhogy ez egy ilyen együttállás volt, és az a lényeg, hogy ő, mint egy ilyen nagyon jó pszichológus, így leült mindenkivel, és akkor nagyon sokat dumáltak, meg létre tudott hozni egy olyan hangulatot, amiben mindenki meg tudott nyílni. Egyébként zenekar jelentős része azért nem egy olyan, aki így locsog az életéről, vagy a személyes dolgairól, úgyhogy ez egy nagy feladat volt, egy ilyen intim hangulatot, egy ilyen biztonságot, egy ilyen safe space-t így létrehozni, és az a Bencének így gyakorlatilag kis újból ment, és ez nagyon adta magát, ez a dolog.
Igen.
Szóval, hogy Bence fülébe súgtad ott az ügynökségben 2011-ben, hogy van egy klipped a Viva Pluszon.
Igen, az, lehet, hogy akkor az 2012 ja, volt.
De most nagyon aljas leszek, de az a fenekes klipped volt, vagy már nem?
Először az Angard volt, még a Feneked a gyengém előtt 2011-12. Az a baj, hogy én csak egy kicsit belezavarodok, hogy pontosan 2011 vagy 12, abban az időszakban volt, és az Angard volt az első ilyen mondhatni ilyen idézőjeles áttörés, ami hogy Petőfi elkezdte csak úgy magától játszani azt a dalt, illetve bekerült a Vivára, ami akkor azért volt nagyon meglepő, hiszen ez egy hát mínusz 50 forintból készült klip volt, és egyszerűen jó időben elkapták, mert a Vivánál volt egy ilyen váltás, vagy egy ilyen koncepcióváltás, hogy elkezdték így az ilyen YouTube-ról, meg az ilyen undergroundból felszívni, úgymond, kicsit az előadókat, és a Halott pénzzel, vagy hát én akkor az Angár című dallal valahogy ezt az ilyen underground-dal kicsit úgy bekerültem ebbe a Vivába, és akkor elkezdték játszani, ez én legnagyobb meglepetésemre, és akkor utána a következő step volt már a Feneked a gyengém, ami már így a rádiókban is, meg így a Vivánál is már még egy nagyobb szintlépés volt, és igen, ez az időszak volt, ez amikor ez így alakult, igen, Angárt, Feneked a gyengém, és emlékszem, hogy Feneked a gyengémnél már a kolléganőim tartották a táblát, hogy hány nap múlva lesz, szóval ott már be voltam lazulva, mert ők is részt vettek a promóban, sőt az egyik kollégám szerezte a helyszínt, ahol forgattuk a klipet.
A szalont, azt a volt egy
igen, ilyen fodrászszalon. Igen, és az utolsó pillanatban szerezte egyébként, hogy innen is nagy köszi neki.
Igen, és ott szerepel a klipben egy kopasz ember is, ami az én szívemnek külön.
Erre direkt figyelt. Már akkor is a sokszínűségesen.
Hát igazából a realitás a az volt, hogy elkezdtem hívogatni a haverokat, és nem voltak ilyen szempontok, hogy ki hogy néz ki, meg hogy van-e haja, vagy nincs, hanem hogy
egyáltalán az ingyen ráérés volt.
Ingyen ráére, és van-e kedve elcseszni az egész napját egy forgatáson.
És Bence, te mindezt végignézted akkor premier plánban, és amikor Dávid ott hagyta a kreatív irodát, felteszem azért, mert akkor úgy tűnt, hogy a zene most már ki fogja tudni tölteni nem csak a bankszámládat, de az idődet is. Nálam ez volt az a lépés, amikor már mertem csak a stand-upra hagyatkozni. Én, aki világéletemben a napi 8 óra munkában hittem, úgy aztán az életem hasznos részét nem a társadalom hasznos tagjaként fogom tölteni, hanem a rövides helyet kis ügyeimet csinálom. Tehát gondolom, Dávid, nálad is volt egy ilyen pillanat.
Hát inkább azt mondanám, hogy egy olyan pillanat volt, hogy most bele kell tennem 100%-ot a zenélésbe, mert azért nagyon megosztotta a figyelmemet az, hogy dolgoztál egy reklámügynökségnél, és akkor mellette próbálod csinálni, és amikor ez elindult az egész dolog, és egyre többször csörgött a telefon, hogy fellépések, meg azt éreztem, hogy volt egy-két olyan dal, ami áttört bizonyos, vagy betört bizonyos ajtókon, az inkább egy lehetőséget éreztem benne, és ez a lehetőséget azt gondoltam, hogy úgy tudok esetleg élni potenciálisan, hogyha teljesen erre fókuszálok. És ez egy kockázatos időszak volt nekem az a következő pár év, mert egyrészt visszaköltöztem Pécsre, egy albérletbe, hát, hogy mondjam, tehát sok pénzem nem volt, azért ezt el lehet mondani abban az időszakban, és gyakorlatilag egy olyan albérletet tudtam kivenni Pécsen, ami hát szerintem nem volt 10 négyzetméter. Egy ágy volt benne, egy pisilő, meg egy ilyen, tudod, egy ilyen, mire rá tudsz tartani, egy vizet mondjuk, hogy így felfogja.
Ja, ilyen kis,
egy ilyen rezsó. És akkor ez volt az egész, és akkor ebbe azt...
Nem a büntetés végrehajtásnál?
Ezt akartam mondani, hogy igazából utólag elkezd építeni a gangster rappet.
És ez rá hajtó nem volt, csak a rá.
Igen, és akkor csak azért, ezt azért akartam nagyon nektek elmondani, mert ez azért volt...
És négyen laktunk ott, modern lábmintás ruhában.
Csak hogy ez miért volt érdekes, hogy...
Személyzet is járt hozzá, igen. Sose kellett kulcsot magammal vinnem.
Jó, sétáltunk az udvaron. Lehet egy gyúrni.
Különböző szabad idő tevékenységek voltak.
Elvészem Sopronkő hidáról költöztem. Pécsen nincs BVH. Végrehajtó egy.
Jó, és igazából, hogy ez miért volt érdekes, vagy miért akartam elmondani, mert ugye visszaköltöztem Pécsot, a célom alapvetően az volt, hogy átformáljam a halott pénzt egy zenekarra, ami sikerült is ebbe az időszakba, de ami érdekes volt, hogy ugye említettük a Vivát, és hogy ott már volt, mentek dalok. Vagy hát igazából a Fenekedő Gyengén meg az Angár, és akkor utána leköltöztem Pécsre, és akkor egyszer csörött a telefonom, és a Vivától hívtak, hogy szevasz Dávid, figyelj, azért csörgünk, mert van a Viván egy műsor, ami ilyen MTV Creep-szerűen bemutatja, hogy hol élnek a sztárok.
Oh.
És én meg így ültem ebben a lyukban gyakorlatilag, és így egyszerre éreztem.
Van nagy látószögű optikát?
Egyszerre éreztem, ezer érzelem átfutott rögtön az agyamon, hogy ezt itt, ahol lakom, meg egyrészt sztár, tehát hogy mindent nagyon távol éreztem magamtól, és akkor nyilván ez egy ilyen érdekes dolog volt, hogy ott ment a klippem, meg nem tudom mi, és akkor azt gondolták, hogy akkor te most sztár vagy, de ez egy nagyon...
És mit hazudtál végül?
Hát mondtam, hogy de ne jöjjenek, mert mondom, hogy itt nem sok, ez egy másodperces műsor lenne.
Ez egy tök jó piacirés lenne, nem? Tehát feltörekvő reppereknek kiadó lakások, mint hogyha sajátjuk lenne.
Igen.
Van a bronz csomag, ez is csomag, és akkor igen, mondjuk a bronz csomagban csak egy autó áll a behajtóban, de a ez is csomagban már kettő, és akkor
a nappaliban.
A nappaliban, és a pucérnők éppen mossák. Tök jó.
Igen. Egyébként ugyanezt az autót láthatátok Jazzy D-nek a nagyon hasonló Napoliában is, de...
Ez nem az!
Lőtt tisztasági festést. Ez egy jó ötlet. Abszolút jó ötlet. Bence, te viszont maradtál az ügynökségnél, mert te abban láttad álmaid kiteljesedését, amellett, hogy DJ-ztél.
Így van.
On-off. DJ on-off.
Így van. Nem tudom, melyikről beszélek előbb. Én mindig mindenkinek azt mondom, és a fiataloknak is, akik azon gondolkoznak, hogy a reklámszakmát válasszák, hogy a világ legjobb melója ez, mert hogy ha kreatív vagy, akkor meg tudod csinálni azt, hogy fekszel egy kanapén csukott szemmel, és senki sem szól hozzád, mert mindenki tudja, hogy keményen dolgozol. És én tényleg, tehát ez történt, és akkor tudtam, hogy én megtaláltam életem melóját, mert hogy itt egészen crazy ötleteket lehet megcsinálni, úgy, hogy még pénzt is kapsz érte.
Aha.
Úgyhogy igen, én ebbe benne ragadtam, és azóta is ezt csinálom.
Csak most ez valamilyen egy családi vonás is, nem?
Mármint a reklám?
Igen.
Mert az anyukám, ő nem a reklám, ő az ügyfél, vagy inkább a média vonalon volt, mert ő az Elnek volt a marketing igazgatója, és én rettenetesen megvetettem a reklámos közeget, amiben ő mozgott. Ennek több oka is volt. Egyrészt azért, mert egyszer elvitt valami reklámos bulira egy üveg abszintot, amit nagyon-nagyon nehezen tudtam csak beszerezni Szlovákiából. És akkor elképzeltem ezeket a reklámos parasztokat, akik vedelik a nehezen megszerzett abszintunkat, másrészt meg azért, mert tehát akkor én még abban voltam, hogy én színész szeretnék lenni, vagy minimum művész szeretnék lenni.
De színészkedtél is.
Az is volt, igen.
Tényleg, azt tudod, hogy volt a Moszkva térbe?
Azt nem, a Moszkva teret nem.
Ja, jó volt a Ságodi.
Tényleg?
Sö.
Na, újra igen. Fogom nézni a Moszkva teret. Most Szabó Simonnal is találkoztam, úgy vele is csomót beszélgettünk. Időszerű lesz.
Nézd meg. Meg mindenki. Hogy akkor, amikor én még színész akartam lenni, akkor elvitt az anyukám egy reklámkocsmába, és akkor ott ezek az inges, ilyen Guinness-t ivó, sörcsipeszes, hangosan röhögő...
Sörcsipeszes?
Azt mondtam, hogy sörcsipes.
Sörcsipeszes. Pénzcsipeszes.
Pénzcsipeszes. Igen.
Az pénzcsipesz, igen, az megvan.
Sörcsipesz, de hiszen semmi értelme. Tehát
amikor még volt készpénz.
Így van. És tehát, hogy ez tőlem akkor nagyon-nagyon idegen volt, és most ja, fél karomat odaadnám azért, hogy úristen, 90-es évek végi golden age of advertising.
Hát igen, hát amikor még egy vagyonért forgattak tévés reklámokat
igen.
Két napon keresztül.
Szerintem az iszonyatosan fontos, hogy azt csináld, amit szeretsz csinálni, és hogyha ez már megvan, akkor szerintem mindegy, hogy most az nem tudom, melyik polcra kerül a munkád, hanem ha egyszerűen te, mint ember, te, mint akár férj, vagy apa, vagy bármi az életedben, a többi területen szerintem egyszerűen ott is jobban fogsz funkcionálni, hogyha alapvetően a munkád, vagy a napi tevékenységed jelentős része olyan tevékenységgel telik, amit szeretsz csinálni. És hogyha ez megvan, akkor szerintem az szépen így kibalanszírozza az életed egyéb részét is, és ez szerintem így összefüggésben van. Ha olyan melót csinálsz, amit utálsz, akkor az ki fog hatni szerintem az egyéb területeidre is. Tehát a magánéletedre, az emberi kapcsolataidra, az, hogy hogyan érzed magad, az egészségedre. Szerintem egyébként az egészségünkkel szerintem elképesztően. Én azt tapasztaltam sok esetben, hogy olyan emberek, akit látok, találkozok velük, és ilyen 60 pluszosok, akár 70 évesek is még, és olyan dolgot csináltak az életükben, amit szerettek csinálni. Nincsen private jetjük, meg nem tudom milyen, nem egyszerűen csak jól leszték magukat, tisztességgel felneveltek gyereket, stb. Ezek mosolygós, jókedvűek, általában azért egy átlagosnál egészségesebb idős emberekké váltak. Én ezt tapasztaltam, ez nem egy olyan dolog, hogy ez bizonyított tény, ezt tapasztaltam, és ebből vezettem le azt a dolgot, hogy valójában talán ez a legfontosabb az életben, hogy nem az, hogy hú, most akkor a bankszámládon mennyi pénz van, hanem hogyha olyan dolgot csinálsz, olyan dolggal foglalkozol napi szinten, munkaszinten, bármi, ami téged boldoggá tesz, vagy kielégít úgy, mint a személyiségeddel, mondjuk összhangban van, és akkor az szép lassan áthat a magánéletedre, áthat az élet egyéb területén, és azt gondolom, hogy akkor egy ilyen viszonylagos jó öregedés várható.
Már igen,
ebből az elmúlt 5 percből csinálhatnánk egy nagyon jó ilyen motivációs tréninget, és elkezdhetnék járni az országot, nem?
Életközepi tippek Marsalkó
Dávidra. Igen. Tegyük is ezt a podcastot egy P-val mögé. Titkok az élethez.
Nem, előbb-utóbb
mindenki. Ez az Arany középút című könyvben olvastam.
Igen. Az Arany középút.
Majd ide keresek valami szép zenét.
Uplifting pozitív.
És a ti barátságotok az most hogy működik? Mert ugye ott volt egy fizikai eltávolodás, amikor szétváltatok az ügynökségtől.
Hát nyilván a napi szinten ez teljesen igaz, hiszen elköltöztem Pécsre, meg ugye nem voltunk munkatársak, csak barátok, de érdekesen alakult, mert nem sokra rá elmentünk együtt Vietnámba, ami egy nagyon szuper kis túra volt. Mennyi? 3 hétre mentünk?
Mm-hmm. De kalandvágyból, vagy miért mentetek oda?
Nem, azért, mert a feleségem félig vietnámi, és...
Én meg becsatlakoztam ebbe.
A Dávid meg
próbálta magát eladni őslakosnak.
Én meg tudok vietnámiul.
Okay. Van egy olyan papucsod.
Hát már beszélgetünk a diverzitásról, úgyhogy a csapatban már volt egy féli vietnámi, egy alacsony, meg egy magas vörös.
Hát az identitás az belülről fakad. Nem
ott lettél volna kopaszként, akkor ezeket is vittünk volna.
De szép lett volna.
Hát azért, mert ugye a feleségemmel akkor kezdtünk el, aki akkor még nem volt a feleségem, de...
Ezt hittem, hogy akkor még nem volt félig Vietnám.
Ne haragudj, drágám, szóval.
Igen. Mindenkiben ott a lehetőség, ezzel csak azt akarom mondani.
Hogy adta magát a helyzet, hogy ha már így meglátogathatjuk az őshazát, akkor meglátogatjuk, és a Dávidtól pedig megkérdeztük ezt a képtelen ötletet a Fröccs teraszon, hogy lenne kedve velünk jönni, mondta, hogy lenne. Úgyhogy így jutottunk el Bangkokba, és onnan meg Vietnámba. Nagyszerű volt, a Dávid megtapasztalhatta a különböző vietnámi hotelszobák hívogató, vagy ebből nem tudok kijönni. Tehát úgy kurvára megfázott az első héten.
Lehűtötték 18 fokra.
Így van, úgyhogy szerintem a vietnámi hotelek álmennyezetéről hosszasan tudna mesélni, meg az, hogy hol milyen volt a paplan.
Volt egy pár nap, amikor feküdtem lényegében, igen, eléggé beteg voltam.
Igen, és különböző vajákosok és kuruzslók jöttek hozzád európai szemnek nem ismerős gyógyszerekkel, hogy ez Úristen. Biztosan segíteni fog.
Ezt meg az amerikaiak hagyták itt.
Ezt tedd a párnád alá.
De a gyomrodat nem készítettek, vagy odáig el sem jutottál, hogy enni tudtál volna, rögtön megfáztál is.
Hát nem, azért vettünk jókat. Emlékszel ott az utcán, ott szaladjátalak alattunk a patkányok? Jó volt.
Igen, láttál a hanoi belvárosban csirkevágást élő egyenesben. Azt mondjuk nem értettem.
De amúgy óriási élmény volt tényleg... én előtte még egyetem alatt elnyertem egy melót, amikor még a pekingi olimpián dolgoztam, és akkor eljutottam először Ázsiába, még egyetem alatt, és amikor a Bencék bedobták ezt, hogy mennek Vietnámba, és ugye a Sisi, a Bence felesége, ugye félig vietnámi, és akkor tudtam, hogy mondták, hogy lesz benne családlátogatás, meg ez az, és akkor azt gondoltam, hogy fú, hát ez baromi jó sztori lenne, hogy egy kicsit így ilyen autentikus részét is megismerném ennek az országnak, és ez baromira vonzó volt benne, amellett, hogy nagyon szeretem, kedvelem őket, és akkor egy ilyen jó kis kalandnak tűnt, és tényleg nyilván volt benne egy időszak, amikor nagyon beteg voltam, utána meg így félig gyógyultam, így, de amúgy óriási nagy kaland volt, meg egy tök jó élmény volt, és utána, ez szerintem abban manifestálódott, hogy utána a Vencék, ahova elköltöztek, ott megjelentem egyszer, és akkor mondtam, hogy nagyon szép ez a lakás, nem lehetne itt egy klipet forgatni? És akkor a következő lépés meg az volt, hogy hát, és nagyon szép a lakás, de nem akartok kilenni a főszereplők? És akkor ez ugyanúgy Hallasz című dal volt, aminek a klipjében a Bence és a Sisi a főszereplők a saját lakásukba.
Ó, de szép, jaj, de szép. Jaj, de... És még ti adtátok a cateringet is, gondolom.
Ezt akartam mondani, igen, mert nem emlékszem, hogy a pofátlanságot meddig húzta ezt.
Na és akkor ti barátságotok megedződött ezen a vietnámi túrán, és azóta is gondolom, nem éjjel-nappal, de hogy tudtok egymásról, és...
Igen, de én például sokat gondolkoztam, hogy én egy nagyon szar barát vagyok. Tehát, hogy én nem kívánnám magam barátnak, mert hogy én nem az a típus vagyok, aki például naponta felhívja a másikat, hogy és egyébként mi van.
De még csak nem is adat... Hogy idáig eljutnánk, természetesen,
akkor már válaszol egy WhatsApp üzenetre
egy héten belül, szerintem az már egy aranybarát.
Igen, de hogy ez se nagyon megy. És mondjuk azt, hogy felhívjam a Dávidot, hogy képzeld el, nagyon csúnyán beszéltek ma velem, és mindenképpen meg akarom beszélni. Tehát,
nem, hát a valóság az csak akkor hívsz fel, hogyha kell a DJ cuccom.
De akkor milyen kedves vagyok, nem? Akkor rögtön elmesélem, hogy mi van. Meg rögtön megkérdezem, hogy veled. Igen, szóval sajnos én így üzemelek barátként, és ezt a többi barátom is szerintem alá tudja támasztani, és nem is értem, hogy maradhatott ilyen sok. De amikor...
Ez a hosszú barátság titka.
Igen. Tudod, hogyha hát nem találkoztam. Kölcsönadom a lakásomat. Azt hiszem így. Még kitartod a szívességpatron.
Ezt itt a podcastban esernyő barátságnak neveztük el, hogyha kell, akkor kinyitod, és akkor megvéd az eső ellen, amúgy pedig ott van összecsukva, és tudsz róla, és tudod, hogy mindig ott van, és lehet akkor rá számítani.
Akkor neked csak egy esernyő vagy. Meg tudom ezt fordítani, így én vagyok a bántalmazott.
De egyébként nekem is ilyenek a barátja, meg én is ilyen vagyok barátságaimban, hogy érted, ott vagyok otthon, küzdök a három gyerekkel, vagy épp nagyon benne vagyok valami kreatívban.
Igen, de szerintem a legtöbb esetben azért ezek az ilyen felnőtt barátságok azért már nem olyanok, mint amikor ilyen egyetem vagy középiskola alatt az ember így, tudom, a világ összes ideje az övé volt.
Igen, tehát
azért
igen.
Itt, ahol családok vannak, meg sok meló, meg nem tudom, az én esetemben van, hogy egy héten négy különböző városban vagyok, tehát hogy elég nehéz összehozni. A Bencéknél is munka, család, azért ebben a felnőtt életben ezt már nehéz szerintem úgy összeegyeztetni. És akkor utána még az, hogy akkor gyerekkel külön, az, hogy külön találkozni, nem? Tehát az is egy ilyen óriási íz, és szerencse kell, hogy így összejöjjön, és akkor legyél mondjuk fizikailag is úgy, hogy akkor ezt most úgy bírt, meg nem tudom mi, legyen hozzá igazán kedved is, és akkor összejön egy ilyen személyes találkozó, az már olyan ritkaság, nem? Tehát, hogy ez a felnőtt szinten ezt nagyon nehéz már ebbe a felnőtt életbe így beilleszteni, ezt az ilyen aktív, ilyen nem tudom, akár ilyen heti, havi találkozásokat. Nem?
Hát azt hiszem, hogy az ember ezért akarja így áttolni a saját hobbiát a gyerekére, mert akkor így lehet ilyen alibi programokat szervezni.
De ezt csinálod?
Nem, mert... Tehát a gyerekeddel megszeretteted a horgászatot nagy nehezen, és akkor... De mondjuk kurvára utálja, és kisfiam, menjünk már le a tóra horgászni. Ott lesznek a Dávidék is, tudod, akiket úgy szeretsz, meg ahogy horgászni is annyira szeretsz.
Hogyha egy szóval kellene a barátságotokat jellemezni, ha egyetlen egy jelzőt mondhatnátok rá, akkor mi lenne az?
Csú, na, te mondj először, akkor úgy fogom én is mondani.
Vietnámi.
Mondottam, mondok egy fasságot, aztán majd csak kitaláljuk. A kenyér szó jutott az eszembe, de...
Kenyér, de az...
Majd csak kidumáljuk.
Kenyérbarátság.
Igen.
Ez mit jelent?
Még nem tudom, gondoltam, hogy majd kidumáljuk magunkat. Nem tudom, fogalmam sincs.
Kenyér.
Lehet egy jelző. Kették barátság olyan, mint kenyéren a vaj. Mint a kenyér és a vaj.
Szép, de hazugság. De hogy...
Itt a borsó meg a héja.
Az, pont erre gondoltam én.
Nekem az jutott eszembe egyébként, hogy mi barátságunk az, ami nagyon ridegen és nagyon szarul hangzik, de hogy ilyen projekt barátság is, mert hogy akárhány, tehát hogy nekünk a barátságunk nem tudom hány éve alatt, 12 éve alatt, én nagyon-nagyon különleges projektjeink voltak, amik elvileg nem járnak egy barátsággal, de mégis, és ha szépen akarnám mondani, akkor a barátságunk egy kaland, de hogy a vietnámi, vagy nem tudom, a közös klipforgatástól kezdve a vietnámi utazáson át, a sörfőzésen keresztül,
tényleg, még a sörfőzés.
A könyvíráson, vagy könyvírásig bezárólag, vagy addig bezárólag, hogy most itt ülünk egy podcastben, hogy ezek egyáltalán nem egy barátság normális kiegészítői, és mi ezeket mind megéltük együtt. És ez nekem nagyon-nagyon különleges. És hogy ez nem egyáltalán nulla erőltetettség, vagy nulla tervezettség volt benne, hanem így adta ki a közös életünk. Mm. És hogy azt hiszem, hogy ez kurva jó.
Igen, igen. Akkor
kenyér.
Akkor jelöljük meg ezt a projektbarátság szót.
Én azt mondom, hogy lehetne azt mondani, hogy inspiráló, nem? Nekem legalábbis...
Azt már mondták sajnos két podcasttel ezelőtt.
Akkor
egy inspiráló kenyér.
Mert ez, igen, szerintem ez is fontos az a része, hogy az emberi dolgok mellett legyenek olyanok, ami miatt felnézel a másikra, vagy azt mondod, hogy tök izgalmas. Én Bencétől szerintem rengeteget tanultam az évek során egy csomó mindenben. Tehát, hogy számomra az egy inspiráló egy barátságban, hogyha a másik kicsit tágítja a látómeződet, vagy a személyiségedre, szerintem egy kedvező hatással van. És egyszerűen a Bence szerintem egy olyan személyiség, meg olyan figura, aki szerintem ilyen baromi izgalmas, és szerintem ez is benne van, hogy imádom, hogy mi a fejében vannak dolgok, vagy ahogy így kifejezi magát, vagy amikkel foglalkozik, vagy egyszerűen csak így a gondolatai, azok egyszerűen izgalmasak, meg tök jó. Mm-hmm. Hallgatni őket.
Én is egy csomó tanultam a Dávidtól.
Egyébként az baromi komoly, azt nem tudom, hogy el lehet mondani, de hogy a Bence, hogy megkérte a felesége kezét, az brutális. Ezt nem meséled el?
Hát most már kénytelen
nem
vagyok.
De az, azon lehidaltam. Az nagyon-nagyon-nagyon. Egyszerűen egyrészt elképesztően kreatív, másrészt meg hát nagyon romantikus.
Úgy kértem meg a feleségem kezét, hogy a feleségem imádja a jó barátokat. És van egy...
minden nap arra alszik el.
És minden nap arra alszik el, igen. Most már nem, most már valami másra alszik el, de hogy ez nem kétértelmű, tehát tényleg egy másik sorozatra alszik el. És akkor az volt az ötlet, hogy a jó barátokban van egy rész, amikor a Mónika megkéri a Chandlernek a kezét. És akkor az volt az ötlet, hogy megkerestem a Chandlernek a szinkron hangját, aki a Sinkovics Vitai András, és újra szinkronizáltuk azt a részt, és azt a részt azt beillesztettem a megnézendő részek közé arra a helyre, amikor az majd következik, ami azt hiszem, hogy nem tudom, a 8. vagy 9. évadnak a tököm tudja, hanyadik epizódja, és akkor onnantól vártam, hogy ez mikor jön el ez a pillanat, és amikor már nagyjából lehetett tudni, hogy hát egy vagy két héten belül ez megtörténik, akkor kivettem egy nap szabadságot, hogy miért is vettem ki egy nap szabadságot? Mindegy, valamiért kivettem egy nap szabadságot, és eljött az a bizonyos este, amikor ő lefekvéskor ezt megnézte, és akkor egy hatalmasat röhögött, és igen, mondott.
Ó, de hogy fülessel nézte? Vagy?
Füles. Vagy, hogy volt? Nem fülessel nézte. Nem
hát, hogy te is
hát ugye én a válla fölött sosoltam, hogy
most.
De ez mennyire különleges, nem? Elképesztő különleges, hogy így nézed a kedvenc sorozatodat, mert tudod, hogy mi történik, mert már láttad 50-szer, és erre megszólal az eredeti szinkrohangon a Bencének a lánykérése a te irányodba, vagy hát ugye a Sziszi irányába, és ez ilyen... Hát ez nagyon király.
Ez óriási.
De hogy mondjam el én is, hogy mit tanultam a Dávidtól?
Jó.
Tehát a Dávidtól...
Hogyan csinálj nulla tehetséggel a zenekar?
Hát, bocsánat, pauza. Dávid, te az a csávó vagy, aki azt gondolja, hogy a szerencsém múlt, hogy ő most az, aki. Ezt azért tudom, mert én is ilyen csávó vagyok, és felismerem az ilyen csávókat, és nekem ez a belső mantrám, és neked is azt mondom, hogy nem. Te ezért megdolgoztál, úgyhogy ne gondold azt, hogy a szerencsém múlt, meg azon, hogy a Viva Plus pont beválogatta a klipedet alternatív rap klipként.
Az E-Plusból és a Viva-ból lett Viva Plus.
Igen. Tehát, hogy te nem a szerencsének MTV köszönheted, minusz. Hanem annak a rengeteg, annak a több évnyi munkának, amit beleraktál be a halott pénz projektbe. Ezt légy szíves mantrázd magadban, mert én többet nem fogom neked elmondani.
Hát annál is inkább, és ez erre tök jól kapcsolódik, hogy ha az embernek van egy víziója, akkor körülvehetik a legnagyobb seggfejek, mint például, tehát hogy a reklámügynökségben, amikor nekünk megmutatta a feneked a gyengémet, akkor egy emberként, hát tehát ismerjük a reklámügynökségben dolgozókat, elitista, tehát nagyszerű emberek, de nagyon szeretem őket.
Csak a megrendelő fejével gondolkodnak.
És így álltunk a gép mögött, és néztük, hogy szar. Ezt én nem tenném ki. És a Dávid pedig bízva abba, hogy ez már pedig egy hit lesz, kitette. És hát egy hit lett.
Igen. És, vágás, 6 év múlva a Budapest Aréna.
Így van. És hogy én például hosszasan magyaráztam a Dávidnak azt, hogy Dávid, bazd meg, nem, tehát nem szabad kimenni a közönség közé és haverkodni, mert hogy neked elérhetetlennek kell tűnöd. Sőt, mi az, hogy felmentek a játszóruhátokban a színpadra? Hát hogy bazd meg, ki kell találni? Jel, hogy néztek ki? Mindenki legyen feketébe. És akkor Dávid mondta, figyelj, nem, hanem mi egy ilyen közvetlen jófej zenekar vagyunk. Te ne legyetek közvetlen jófej. Hát bazd meg, a legsikeresebb közvetlen jó. Tehát ők voltak így az icebreakerek ebben.
Jávor Bence reklámszakember, ajánljuk minden.
Ha insightokról, jó megérzésekről
csinál van szó. Csinál az ellentétét, amit javasol, igen, és tuti siker.
Az intuíciók embere.
Gyakorlatilag egyetlen egy tanácsomat nem fogadta meg, és ez volt a kulcs a sikerhez.
Milyen szépen kirúgta magát.
És hogy ennyire pontos vízió mentén menetelt előre, és nem számít az, hogy itt van valakik, vagy valakik, akik azt mondják, hogy nem, meg így, meg úgy, és siker lesz belőle, meg a kemény munkától. És az, hogy ő ennyire, és ráadásul az, hogy ezt a víziót, ezt mindig újra tovább tudja gondolni, és a legjobb ilyen trénerként, motivátorként, edzőként, főnökként tudja ezt egy egész csapatnak továbbadni, az így tényleg le a kalappal, meg ez nekem is borzasztóan motiváló, és egy minta, amit követni kell.
Aj, ezért nagyon, szeretem nagyon ezt kedves, a podcastet, mert a barátok itt nem is egymás szemében, az én szememben mondják, de a másik jelenlétében, amit neki nem mernének a szemébe mondani.
Én úgy képzeltem el, hogy most sír, de így
jöhet a virág. Most a csokrot most.
És olyan nagyszerű ember.
De ott vágtam közbe, hogy elkezdted mondani, hogy te mit tanultál Bencétől, vagy Dávidtól.
Ezt, hogy egyrészt, ha az embernek van egy víziója, akkor azt nyomni kell, és csinálni kell, és hogy tehát én mióta vezető vagyok, azóta a Dávid az rendszeresen eszembe jut, mint egy követendő példa, hogy amikor látom a zenésztársain, hogy hát az túlzás, hogy fanatizálva, de hogy nincsenek bennük szerintem kérdések így kívülről nézve, hogy ez jó-e az az út, amin mi megyünk, hanem az jó. És nem csak azért, mert hogy a Dávid karizmája ezt áttolja, vagy a Dávid karizmából áttolja, hanem azért, mert hogy van mögötte valóban gondolat és vízió és akarat.
Ez baromi jól hangzik, köszi.
Van még egy szokásos rovat a podcastomnak, csak mivel Csillával a levelezésem első fele elveszett, nem emlékszem, hogy erről leveleztem-e vele a menedzseretekkel, hogy szokott ebben a podcastben lenni egy olyan rész, hogy a vendégünkről a barátja mond három dolgot, vagy állítás, vagy sztorit, vagy bármit, amiből, ami elég rendhagyó ahhoz, hogy akár igaz is lehessen, vagy nem, és hogy ebből a háromból legyen kettő igaz, egy hamis. Uh-huh. De lehet, hogy ezt...
Csoda van, ezt elfesztettem.
Tehát, hogy Bence mondjon, igen, Dávidról három meghökkentő dolgot,
igen,
amiből kettő igaz, egy hamis, én pedig megpróbálom kitalálni, hogy uh-huh, melyik lehet ez.
Jó.
Na, szóval három fun fact Dávidról.
Igen.
Igen, és akkor ez úgy van, hogy elmondod mind a háromat, és akkor abban kell kitalálni, igen, hogy melyik a hamis, és igen, melyik kettő az igaz.
Igen.
Igen. Aha. Jó, az első fun fact, hogy nem tudom, tudtad-e, hogy Dávid minden egyes színpadra lépése előtt imádkozik.
Igen.
A második, hogy Dávidot, ha gondolod, akkor kifejtem bővebben, a második, hogy Dávidot, hát nem is az, hogy eltanácsolták az énekesi pályától, de hogy gyerekkorában egyszer egy énektanár azt mondta, hogy most nagyon leegyszerűsítve, hogy ha valamivel foglalkozik az életében, az ne az éneklés legyen, mert hogy borzalmas, rettenetes, tűrhetetlen hangja van.
Ez 7 éves kor. Ja, bocsánat.
A harmadik?
Jó vagy, jó, csinálod.
Dávid a megtévesztés nagymestere.
A harmadik pedig, hogy Dávid nem egy szemérmes típus, úgyhogy ha vendégségbe megy hozzád, akkor egy pillanatig sem gondolkozik, hogy megkérdezze, hogy van esetleg valami kaja.
Aha. Húha. Na most egyébként az, hogy hozzátetted, hogy 7 éves korodban történt, az még egyáltalán nem biztos, hogy igazzá teszi a dolgot, sőt, minél részletgazdagabban hazudsz, ugye ezt a férjek tudják, annál nagyobb az esélyed. De speciál onnan tudom, hogy ez a zeneiskolás dolog igaz, hogy ezt már hallottam egy korábbi beszélgetésben.
7 éves voltam, amikor anyukám elvitt egy zeneiskolába, ahol egy ilyen cigifüstös néni így mondta, hogy énekeljek valamit, és akkor én ott emlékszem, hogy így be voltam szarva, hogy akkor most énekelnem kell, mondom, és mit? És akkor mondta, hogy éljön, amit akarsz. És akkor elkezdte énekelni a boci-boci tarkát, és akkor 3 másodperc után azt mondta, hogy hát ez semmi esélyed, ez az egész, nem veszünk fel téged, neked ezzel ne foglalkozzál soha az életbe. És igazából itt maga a történet később, ahogy felnőtt voltam, mert az, hogy nyilvánvalóan nem lettem az évszázad énekese, nem is volt ez a vágyam sok szempontból, mert azért a realitás talaján mozogtam, de szerintem egy 7 éves gyereknek nem lehet ilyet mondani. Ez az iszonyatosan nagy bűn, szerintem.
Igen.
Tehát de nem az, hogy egy 7 évesnek, bármilyen gyereknek, ha valamivel szeretne foglalkozni, mert bementem volna oda, és azt mondja, hogy figyelj, adjuk el ezt, akkor gyere, ülj le ide a zongorához, és akkor nyomkodjuk, nézd, ez a C hang. Nem tudom. És akkor tudod, az ember, tehát azt mondom, hogy itt mennyire fontos, egyébként csak ugye, hogy kihangsúlyozzuk szerintem ezt az oldalát is, hogy mennyire fontos ugye egy tanár, uh-huh, az ember életébe, hogy ez hogyan befolyásol, és milyen, hogy terelget téged, hiszen a lehetőséget szerintem nem szabad elvenni senkitől, hiszen a tehetség az nem csupán annyi, hogy te most éppen mennyire vagy jó valamibe, hanem, hogy mennyire lehetsz jó.
Így van. Meg azt már nem tudod megtanítani olvasni, aki már tud. Tehát igen, az a kihívás, aki még nem tud. Az a kihívás megtanítani énekelni.
Igen, és egyébként mai fejjel meg azért az ember azért már átment egy-két dolgon, és most nem akarok leragadni itt az éneklésnél, de egy bizonyos szintig mindenki meg tud tanulni énekelni. Tehát, hogy egyszerűen az tanítható és fejleszthető. Tehát ilyen szempontból szerintem, hogyha valakit valami boldoggá tesz, vagy elkezd érdekelni, akkor... vagy egyszerűen nem érdekli még, mert egy gyerek, de te megmutatod neki azt az oldalát, ami szerintem vonzó lehet egy gyerek számára. Szerintem ez egy ilyen érdekes történet, és most itt nem akarom azt, hogy ilyen sebeket tépek föl, mert egyáltalán nem hatott meg ez ennél jobban, csak felnőttként, felnőtt fejjel azt gondolom, ez egy tanulságos történet, amiből szerintem amit érdemes elmesélni, hogy mondjuk egy oktató vagy egy tanárembernek a szerepe hogyan alakíthatja a gyerekeidnek az életét, és ez baromira kulcsfontosságú.
Egyébként nekem még 18 évesen volt szerencsém találkozni Kányádi Sándorral, aki egy tök jót mondott nekem, hogy ő azért lett költő, mert nem tud énekelni. Mert ha tudna énekelni, akkor ki tudta volna fejezni magát dalban, és akkor nem kellett volna
ez
az, hogy...
A rappelés is egyébként hasonlóképpen, hogy az ember nem tud énekelni, akkor beszélhet.
Igen.
Én a filmrendezőkön figyeltem meg azt, hogy ők, amikor mondjuk az operatőr meg a filmrendező egymással beszélgetnek, akkor
Igen, igen. Ott a kép, meg a lámpa, meg onnan súrolja a fény, meg a... Igen.
Ha jól el tudnánk mondani szóval, igen. Azt igen, elmondanánk.
Hogy egy tár szekondot. Igen. Igen, mert nekik az az eszközük, és ez a vicc, ugye, hogy adj egy zenét szerető, önmarcangoló, tépelődő ember kezébe mikrofont, és rapper lesz, vagy zenész, és adjál valaki kezébe, aki még énekelni sem tud, és akkor abban meg humorista. De tényleg ez van, hogy így magunkban a szobánkban tépelődünk, marcangoljuk magunkat, ott szomorkodunk az élet dolgain, és ahogy te mikrofont kapsz rögtön, én meg ahogy mikrofont kapok, rögtön jönnek a viccek.
Amúgy ez tök érdekes, ez lehetne egyszer egy ilyen topik akár, egy beszélgetésnek, hogy a Denis nekem tök jó barátom, nálatok, és...
Igen, van egy közös barátotok a Monkinek.
Igen, és akkor már évek óta gyakran összejárunk, meg tényleg ilyen jó barátság alakult ki, és akkor mi rengeteget szoktunk ezekről dumálni, az ilyen párhuzamok és különbségek, de azért nagyon sok hasonlóság van. Tehát színpadi embernek lenni, az a színészetbe, zenei pályán, stand-upba, azért rengeteg a hasonlóság, csak adott esetben mondjuk te el tudsz egy kicsit bújni a többi, a zene mögé egy kicsit, itt meg ugye
Itt totálba egy számagadban. Igen, még fények sincsenek, meg effektek, meg semmi, ami kicsit megrajzolna, meg megszínezne téged, hanem
igen.
Ott állsz a bonyhádi műfász színpadán.
Ez egy nagyon nyers, iszonyatosan nyers.
A feleségem az egyik születésnapomra azt ajándékozta nekem, mondom a rövidebb részét, hogy elhozott ide a kompót.
Kompót. Az még rosszabb, mert még kisebb terem, de olyan, mint egy ilyen repülőgép fedélzet, hogy 3-3 üléssor.
Elhozott ide, pedig tudta, hogy valójában nem szeretem annyira a stand-upot, és akkor leültünk a nézőtéren, fogalmam sem volt, mi történik.
Felszólítottak.
Hát nem ennyire hardcore, de hogy lement a session, és akkor mondta, hogy na, és akkor 2 hónap múlva te fogsz ott állni. Mert hogy állítólag, én mondtam egyszer neki egy olyat, hogy hát ezt én is tudnám csinálni.
De nem akarod.
Ezt tettem hozzá. Feleségem meg áldott jó lélek, úgy figyel arra, hogy miket szeretnék.
De
azt mondta, hogy akkor 2 hónap múlva ki tudom próbálni magam, és ki is próbáltam magam 2 hónap múlva, de az egy pokoli 2 hónap volt, és az a 5 perc, azt hiszem 5 perc igen. Volt. Hát azt meg, tehát hogy tényleg azon gondolkoztam előtte, miközben ja, igen, a szépsége az, hogy kieshetsz, tehát hogy a közönség szavaz, vannak piros lapok, és hogyha 3 piros lapot felmutatnak, akkor hespicsába.
Fú, ez nagyon kegyetlen.
Én voltam az utolsó, és kb. A brigádnak a fele kipontozódott addigra, és azon gondolkoztam közben, hogy mit keresek én itt? Tehát, ugye, igen, amiről beszéltünk, ez az önszivat. Miért csinálom én ezt? Otthon ülhetnék.
Lófasz erdőbe beleszavazni.
Hát azért löktek.
Cserébe a lánykérés.
De egyébként életem legjobb ajándéka lett, mint utóbb kiderült. Tehát az a flash, ami utána volt, meg hál' Istennek jól sült el, hogy az az adrenalin. Meg
az első az mindig ilyen általában. A második felbuzdulsz, és akkor tetszett, megyek legközelebb is.
Mentem, az volt az igazi faszerdő.
Igen?
Igen.
Mindig ez van a második. Tehát, hogy Na de, volt itt még 2 másik állítás. Az egyik az, hogy Dávid enni kér, ha vendégségbe megy.
Igen, egyáltalán nem szemérmes, és enni kér, hogy a vendégségbe megy.
Ezt meg azért tudom elképzelni, mert az előző adásban Lovasi András volt a vendégem, és őről azt mondta a barátja, hogy ő villámgyorsan behabzsolja a saját kajáját, és utána beleeszik a másikébe. És akkor ezek szerint ez egy ilyen pécsi. Egy ilyen pécsi sváb zenész szokás, vagy nem tudom.
Hát egyébként vicces, mert én is félig sváb vagyok, és ugye a Lovi is.
Igen.
Ezt egyszer megbeszéltük, hogy ja. Egyébként bárszor dumáltunk ilyen viccesen a Lovival, az egyik a kedvencem, akkor egy forgatáson együtt voltunk, és akkor született meg a legkisebb gyereke, aki vörös hajú lett, és akkor ott egymás mellett pisültünk a piszuárba, és akkor így gratuláltam ugye a...
Micsoda Blikszalag cím lehetne, úristen!
És akkor ott piszára egymásra pisültünk, és akkor forgatáson, és akkor gratuláltam ugye, hogy megszületett a kisfia, és akkor ennyit válaszolt, hogy rám nézett. Azt mondja, vörös hajú. Gyanús vagy nekem.
Én aranyosan viccelődtem sokat, hogy valószínűleg ő lehet az első fiam apja, mert a gyerek még kicsiként ugyanolyan volt, mint az aranyos, hogy pösze volt, és nem tudta tartani a vizeletét.
Pont ugye az Schwarzenegger doksit nézem, és akkor ott ugye ezt tudjátok, hogy a házasságon kívül a házvezető nőtől született egy gyerek, igen. És akkor az a lényeg,
azt
hogy... És akkor csak itt mondtad, hogy így néha ilyen gyanús, meg nem tudom mi, hogy ugye a házvezető nőnek már 8 éves, hogy járkált a gyereke, és akkor így a felesége meg a Schwarzenegger is úgy tudta azt meg, hogy így nőtt a gyerek, így egyre jobban úgy nézett ki, mint a Schwarzenegger, és akkor így feltűnt neki, hogy ez nem az én gyerekem.
Lehet, hogy olyan akcentussal is beszélt. Osztrák akcentus.
Jó, jöjjön be a kedből.
I'm coming! Get down! Father, I want to ask you something! Now! Now!
Erre visszautalva csak, hogy a belevés, hogy mind a hárman apukák vagyunk, hogy vajon mikor múlik el az, amikor megesszük a gyermekünknek a maradékát?
Jaj. Hát figyelj, ez nekem még mindig tart. Hát amíg otthon laknak, szerintem addig meg fogod enni.
És azon vettem észre magam, hogy most már drukkolok is, hogy azt még megeszed?
Hogy drukkolsz, hogy melyik részt, a jó részt ne egyem meg.
Igen. De hogy ezt mondtam színpadon is korábban, hogy én olyan hálás vagyok azért, ha még olyas valamit tehetek, ami meleg, még meleg, de még nem rágta meg senki.
Nem tiszta nyál.
Igen, így nincs egy legizélve, meg csúcsálva. És akkor a harmadik, hogy szoktál imádkozni fellépés előtt, ezek szerint az nem igaz. Vagy hogy ezt elfogadtuk.
Neked kell, neked kell eldönteni.
Én azt tudom, hogy te a profi teniszező múltaddal mind a mai napig bemelegítesz fellépés előtt, tehát hogy van egy-két ilyen rituálé, amit elvégzel, de hogy ennek nem része az ima.
Biztos vagy ebben?
Igen? Része? Nem tudom.
A Ridernek a része is, hogy legyen egy szoba, ahol nyugodtan imádkozhat fellépés előtt.
Tényleg? Uh-huh. És akkor a kaja nem igaz? Most összezavartatok. Most akkor mind a három igaz? Jó. Aj, gyerekek. Én a kajára tippelnék, és az imára nem.
Hogy a kaja igaz, és a dima nem?
Aha.
Hát, jó, helyesen.
Nem tudom.
Helyesen tippeltem. Jó, pedig nagyon meggyőző voltál. Nagyon meggyőző voltál, de én, aki római kaotikus vagyok, és...
Kaotikus.
Igen, és korábban ezügyben tett egy-két megnyilvánulásom miatt így állandóan azt szeretné a katolikus egyház, hogy képviseljem őket, még én sem szoktam imádkozni fellépés előtt, mert úgy vagyok vele, hogy ez annyira profán, amit én csinálok a színpadon, hogy miért kéne ahhoz imádkozni, mert meg tudom oldani.
Hát akkor előre egy ilyen zéró összegű játszmára kihozod.
Igen.
Rengeteg ilyen dolog valamit csinálok a koncert előtt, igen, ilyen, főleg ilyen légzésgyakorlatok, meg ilyen átgondolok dolgokat, meg van egy kis ilyen elvonulásom, meg ilyesmi, de ez a része nem. Nincs benne. A másik kettő, a kajálós, az én, hát ez most egy kicsit olyan szemrehányás is van szerintem a Bence részéről, hogy amikor mentem, akkor...
De annak örülj, hogy a Dávid csak enni megy hozzátok, és nem egy stábbal állít.
Nem, egyszerűen az van, hogy úgy vagyok összerakva.
Hozott stábot hozzánk.
Ezért mondom.
De egyszerűen én egész nap tudnék enni, nem tudom, ilyen vagyok. Egész nap. Gyakorlatilag 0-24-ben éhes vagyok, és kicsit olyan vagyok, mint a szicíliaiak, hogyha nem eszek, akkor a kajára gondolok, vagy a kajáról beszélek, és ez így gyakorlatilag az életem egyik fontos része, az evés. És nem tudom, állandóan ilyes vagyok.
És főzöl is?
Főzök is, igen.
Nagyon jól főz.
Igen?
Igen, a tészta a specialitása. Mindenfajta válfaj a tésztáknak.
Akkor ennyiben is olyan, mint a szicíliaiak.
Lehet.
Kivéve, hogy egy vörös Félix Fáb fiúról beszélünk.
De nem igen. Tudjuk, hogy nem esetleg
meg nem Félix áll olasz. Nem áll bosszút, hogyha megsérted. Bár...
Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és azt is köszönöm, hogy ilyen őszinte tanulságot tettetek egymás füle hallatára a barátságotokról, és hogy mit kedveltek annyira a másikban.
Annyira
és
jó szerintem... volt végre megnyílni, köszönjük, Péter.
Örülök, máskor is.
Köszönjük a
meghívást. Ez itt a bizalomköre. Kedves hallgatók, nézők, nektek pedig elmondom, hogy én most elvonulok nyári szünetre. Ez volt a szezonzáró adásunk, a szezon finálink, és azért akartam mindenképpen Marsalkó Dávidot a podcastba, mert a Spotify-nak az elemzései között meg tudom nézni azt, hogy aki a podcastomat hallgatja, milyen zenéket hallgat. És wow, ilyen van. És képzeld el, hogy nagyon kiemelt helyen voltál te és Stevie Wonder. Nem, ez mindig, nem tudom, veled volt-e olyan, hogy oda jön hozzád valaki, te vagy a kedvencem, ó, de megtisztelő, meg még a valaki, és mond két olyan nevet, hogy nem érted, hogy mit keresel abban a listában.
Ennek a másik verzió, amikor tudod, itt sétálsz az utcán, és így percig mutogat rád valaki, és próbál eszébe jutni, hogy te ki vagy, és akkor következő...
Denzel Washington!
Igen. Következő, te vagy a izé volt! És akkor igen. Te vagy a izé a izéból, és akkor ez a karriered csúcspontja.
Ez jutott nekünk, de nem az a másik.
Nekem még ez se jutott, úgyhogy...
Igen, ha Jávor Bence nevét írjuk be a Google-ba, akkor ez az a név, ami után nem jön ki se az, hogy feleséges, se az, hogy családja.
Syntax error, igen.
Igen, igen. Köszönöm szépen, hogy voltatok. Még egy dolgot kell belemondanom a kamerába, ezt a bizonyos felkonfot, amiben akkor ezt az inspiráló projekt barátság, azt fogom mondani, mert az... Mert már az inspiráló szó az egyszer volt, egy-két adással hamarabb.
Szerintem az inspiráló és a projekt, ez két szó, amit egymásnak teremtett az a
Ez itt Kovács András Péter barátság podcastja a Kapod. Mai két jó barátunk, Marsalkó Dávid, a Halott Pénz alapító frontembere, és Jávor Bence kreatív igazgató. Kettejük barátsága egy inspiratív projektbarátság.
Ez valami megvan. Így van a négy szarabból. Igen, ez olyan, hogy két gép lesz. Maradjon.
Ez volt Kovács András Péter barátság podcastja a Kapod. Ha tetszett, iratkozz fel, értékeld, és főleg beszélj róla a barátaidnak. Találkozunk egy hét múlva. Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.